Köszöntöm Önöket, ez itt a napvendég a Trend FM-en. A napvendége pedig nem más, mint Batta Andály zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, én is üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
Te annyi mindent csinálsz, általában mindig szeretsz belekapni új dolgokba. Most éppen itt beszélgettünk korábban, hogy a Kró György 100. születésnapja alkalmából írsz egy tanulmányt. Ha jól emlékszem.
Így van. Hát
figyelj csak, az első kérdésem az lenne, hogy mennyire más ma zenetörténésznek lenni, mint mondjuk a hőskorszakban, amikor még Kró tanár úr rendszeresen tanított a Zeneakadémián, megváltozott a zene fontossága. Mit tudsz erről mondani?
Sok minden változott, szemléletben is nagyon sok minden változott. Ugye a mi tanáraink az első nagy zenetudós generációból származtak, akiket viszont Kodály Zoltánig lehet visszavezetni, hiszen Kodály nem csak zeneszerző volt, nem csak nagy zenepedagógus, nagy gondolkodó, hanem zenetudós is. A szónak a szoros értelemben, hogyha a népzene kutatásait, a népzene tudományt veszük alapul, és hát az ő tanítványai között volt Szabolcsi Bence például, meg Barta Dénes, akik a mi tanszékünket, tanszakunkat alapították az 50-es évek elején, meg hát Bárdos Lajos, ugye a nagy kórus guru, Ádám Jenő, aki hát nem csak a rossz nyelvek szerint, hanem hát valóban így volt, hogy a Kodály módszer tulajdonképpen ő dolgozta ki, szintén egy ilyen egészen elképesztő figura volt, szóval ezek ilyen nagy szálfák voltak, és az ő növendékeik még mindig eleget hoztak magukkal ahhoz, hogy bennünket annak idején a 70-es évek elején jól tudtak nevelni, és most ez a nevelés, ez nem csak arra vonatkozott, hogy most zenetudomány, beszélni, írni a zenéről, elemezni, háttér, esztétika, stb., hanem egyfajta humanista hozzáállás, most egy kicsit patetikusnak tűnik manapság ilyeneket mondani, de ugye a zenének ez a jobbító jellege, a zene mint kultúra, a zene mint az európai kultúrának egy elengedhetetlen része, a mélységei a zenének, az üzenete a zenének, egy Mozart varázsfogalának mondjuk, egy Wagner mesterdalnokoknak, a Nürnbergi mesterdalnokoknak, vagy egy Verdi életmű. Szóval mi még kaptunk egy ilyen nagyon erős etikai, erkölcsi fröccsöt is mindehez, amit amúgy tanultunk, és hát nyilván hát minden generáció egy kicsit romlik az előzőhöz képest, ugye mi is próbáltunk hát részben ezt szerint dolgozni, részben továbbadni.
Tényleg így van szerinted? Vagy te is így gondolod, vagy ez csak úgy
nem, ez tényleg, egy mondás? Én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van. Tényleg Aha. így van. Szóval, hogyha most épp ugye Kró tanár úrral, ő volt az én legkedvesebb professzorom, a tanszéket vezette el Szabolcsi Bence után, rádióban ugye rengeteget dolgozott, úgy volt egy úgynevezett népművelési rovat, az tulajdonképpen az ismeretterjesztésnek a rovata volt, és hát ő a rádiós zenei ismeretterjesztésnek egy hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen alapvető nagy alakja volt, aki aztán minket is bevont, akiknek volt valamilyen affinitásunk a kommunikáció felé, azokat bevonta rádiós munkába, ugye én nekem megadatott, hogy egész fiatalon annyi rádióműsort készítettem, amennyit csak akarok, olyasmiket találhattam ki, ami testhez álló volt. Szóval egy nagyon-nagyon nagy szabadsággal és lehetőséggel kezdtük a pályafutásunkat, meg a mi osztályunk, meg az előző és utánunk következő osztályok. A maiak már azért nem rendelkeznek ennyi lehetőséggel. Ugye sok minden van, de hát pont a klasszikus zene, a klasszikus zene ismeretterjesztés azért azt hiszem, hogy a régi időkhöz képest, mondjuk a 70-es, 80-es évekhez képest azért egy kicsit visszaszorult, talán nincs annyi lehetőség, meg más a megszólításnak a stílusa. Ugye a mi időnkben még egy rádió előadást lehetett tartani, tehát az ember volt egy hét zeneműve nevű sorozat, ahol az ember egy-egy zeneműről, egy fél órán keresztül zenei példákkal egész komoly és mély előadásokat tartott. Ma már ez nehezebben képzelhető el, hogy egy rádió, pláne egy televízió adjon erre lehetőséget, hogy mondjuk egy Liszt Ferenc szimfonikus költeményt, vagy egy tudom én, Schumann zongoradarab ciklust az ember egy fél órán keresztül elemezgesse. Tehát ezek a dolgok nyilvánvalóan megváltoztak, és igen, tehát hogy gyengébbek vagyunk, mint az előzőek, azt hiszem, igen, kevesebbet tudunk, az egészen biztos, tehát az én tanáraim sokkal többet tudtak, mint én ebben a koromban is, tehát hogyha összevetem magam, ugye Kló tanárról egy éve fiatalabb volt, amikor meghalt, mint amennyi én most vagyok, de hát hogyha megnézem, most ugye foglalkozom az életművével megint, mert hát amúgy is nagyon közel állt hozzám, megnézem, hogy milyen tudással rendelkezett, hogyan fejezte ki magát, mi volt mögötte, akkor az ember mindig hát pironkodik, de hát igyekszünk.
Egyébként ez tárgyi tudást jelentett, nagyon sokrétű műveltséget, vagy az ebből fakadó szemléletet is.
De eleve az ő képzésük más volt, mert ők olyan gimnáziumokba jártak annak idején, ugye legtöbben még a második világháború előtt, ahol egy teljesen más tudást adtak nekik. Tehát egy nagyon széles tudást, ugye latinon, görögön alapuló klasszikus tudást. Nagyobb volt a motiváció, ez is nagyon fontos, hogy már mi is egy kicsit elkényelmesedtünk, mármint hogy az én generációm, ugye Król, most még visszatérve, mint a Król, aki a háború alatt származása ugye, miatt elveszített az egész családját, őt is elvitték, csodával határos módon szabadult meg, és akkor még mindig csak, tudom én, 20 éves volt, vagy 18 éves volt, teljesen egyedül maradva, és ebből a gödörből kellett neki kimászni, és végig csinálni az életet. Természetes, hogy egy sokkal erősebb motivációval fordult a zene felé, a humanitás felé, a munka felé, mint mi, szóval nekünk már sok minden az ölünkbe hullott, és hát a következő generációnak pedig hát tulajdonképpen még több. Tehát most nézem az unokáimat, összehasonlítom a saját gyerekeimmel, akiket ugyancsak elkényeztettünk, de hogy most az unokák generációját nézve, hát valóban szóval egyre több valami, ami úgy egyértelműen és harc nélkül adja magát. Még ha megengedsz egy ilyen gondolatot ehhez, hogy mikor elkezdtem tanítani, tehát jó régen volt, hogy a 70-es évek legvégé, 79-ben, akkor még egy zenetöltet óra után oda jöttek a hallgatók, és elkérték kölcsön a lemezt, amiről tanítottam, amit bevittem az órára, hát akkor ugye még vinil lemezeket használtunk, aztán egy kicsit később már kazettát, akkor a kazettát is elkérték, még a CD-be jött, ugye hazavitték, mert ugye nem volt hozzáférhető egy csomó dolog, a tanárnak meg volt, növendéknek nem volt meg. Ma, amikor minden itt van a zsebünkben, a mobiltelefonon, fura módon már nincs meg az a lángoló érdeklődés valahogy, mert mindent lehet, mindent bármikor meg lehet hallgatni. És hogyha visszamegyek egy korábbi generációra, mondjuk, akik a 60-as évek elején voltak 40 évesek, ők, hogyha nyugatról bejött egy lemez, vagy egy Bartók Volos négyest meg lehetett hallgatni, akkor összejöttek, mint egy ilyen házi buli keretében, és együtt hallgatták, nagy áhítattal, mert valakinek sikerült behozni az országba egy lemezt. Uh-huh. Szóval a küzdés, igen, az nagyon fontos, és a motiváció.
Egy előadást is meg tudsz nézni, az interneten meg tud hallgatni, a Spotify-on minden meg tudsz hallgatni, mindent elő tudsz keresni. Akkor óhatatlanul mondhatjuk azt, hogy aki mondjuk ma a zenetudományi szakra, vagy egyáltalán a zeneakadémiára jelentkezik, mondjuk kevésbé művelt, kevésbé kiművelt ember, fő a szó klasszikus értelmében, mert nem kapta meg azt a fajta masszív alapot, amit még a Kró generációja megkapott. Ugye az emberi kultúra alapjairól beszélünk, a görög, római és a filológia, meg a latin nyelv. Ugye ez lehet a kulcskérdés.
Azt hiszem, hogy ezt így ki lehet mondani, persze kivételek mindig vannak, de ki lehet ezt mondani, és a másik, hogy a zenei előképzettség, legalábbis a zenetudományi szakon, ugye ezt hozzáteszem, hogy én már évek óta nem tanítok, 2018-ban nyugdíjba mentem a Zeneakadémiáról, tanárként is, vagy professzorként is, és csak az előtte levő időszakról tudok beszélni, de nagyon sokszor az az érzésem, hogy ahhoz képest, ahogy annak idején mi, pláne néhány nagyon fölkészült és tehetséges kollégám léptünk be a Zeneakadémiára, az egy más minőségű felkészülés volt, ami nem a mi zsenialitásunkon múlott, hanem a zeneiskolai hálózat, a konziknak a színvonalán, azoknak a tanároknak a színvonalán, akik bennünket a középiskolában tanítottak, mármint a zenei szakközépiskolában, soha nem fogom elfelejteni például a Sólyom György nevét, aki szintén az első zenetudományi osztályban végzett, és aki beszélt művekről, zenéről, tulajdonképpen én akkor szerettem meg azt, hogy zenetudomány vagy zenéről beszélni, a zenét közvetíteni, hogy beszélt művekről, mint a Tristán például, Wagner zenedrámája, vagy a Rigoletto, vagy nem is tudom, az Appassionata, hogy ezekről a művek még mindig a fülemben cseng, amiket mondott, tehát bármikor hallgatom ezeket a darabokat, akkor mindig eszembe jut ő. Tehát, hogy egy nagyon komoly alapról lehetett belépni, ráadásul annak idején 3 évente indult a szak, ami, vagy osztály a szakon, ami meg azért nagyon érdekes, mert későbbiek folyamán volt egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy minden évben legyenek növendékek, hiszen ott vannak a tanároknak óraszám kell, az óraszámot egyre szigorúbban vették, és az egész felsőoktatási képzés az ugye egyre bürokratikusabbá vált, és ez a minőség ellen dolgozott, és szerintem dolgozik ma is, mert akkoriban még megengedhették maguknak azt, hogyha nincs elég tehetséges növendék, akkor majd jövőre, ha jövőre se, akkor 2 év múlva, vagy 3 év múlva. Ugye ma már ez nincs. Egy kicsit ez a hangszereseknél is egyébként megfigyelhető.
Te ugye voltál rektora is a Zeneakadémiának, és rektor helyettesként kezdtél, és utána lettél rektor, ugye? Ha jól emlékszem.
Igen, az érdekes volt, mert előttem, hogyha ha jól emlékszem, rektor helyettesekből nem lett rektor, ez valahogy egy más menet volt, ugye Kovács Dénes, a mi rektorunk, mikor én diák voltam, Kovács Dénes egedűművész volt a rektor, de ő nem volt rektor helyettes. Ugye előtte aztán Újfalusi József jött, ugye a nagy zeneesztét, aki szintén nem volt rektor helyettes. Na és így tovább, de én valahogy ott belecsöppentem a menedzsmentbe 2002-ben, de nem is tudom, most ilyen álszerénységnek tűnik, vagy kicsit cinikusan mondom, jobb hián. Tehát akkor volt valamiféle vákum pillanat, a Zeneakadémia Csipka Rózsika álmát aludta, ugye ez többször előfordult vele a történelem folyamán.
Az mit jelent, hogy?
Hát, hogy például a felújítás, megújítás a Zeneakadémia, ugye erre ott mindenki vár, de senki nem tett semmit annak érdekében, hogy ez valóban bekövetkezzen, és úgy megállt az idő, tehát emlékszem, hogy tehát ilyen szavak, mint kommunikáció, meg marketing, PR, stb. Ezek így citokszónak számítottak, komputerizálva nem volt semmi, pedig azért 2002-ben már lehetett volna, tehát kockás füzet, tehát volt egy old school, tehát a szószoros értelemben egy régi iskola volt, ennek egyébként minden előnyével is, meg hátrányával, mert ugyanakkor meg nagyon családias volt, azért sokkal lazább volt, mint a mai idők, erre egy példa, annak idején még ugye az idősebbek emlékeznek, hogy a Zeneakadémia Király utcai bejáratánál, hogyha bejöttünk, akkor ott a ruhatárnak a pultjain ültek a növendékek, és az egy ilyen agóra volt, ahol hát mindenkivel beszélgetett, akkor bejött egy tanár, gyorsan oda mentek hozzá, megkérdezték a tegnapi koncertről, mi a véleménye, szóval hogy volt egy ilyen fajta közösségi élete, vagy közösségi kommunikációs hangulata a Zeneakadémia, ami később aztán eltűnt, de...
És ez például köszönhető volt a digitalizációnak, meg a modernizációnak, hogy mindenféle kütyük, meg rendszerek, stb., és akkor az agora jellegnek annyi volt? Vagy ez...
Hát egyrészt talán ez is, másrészt talán az idő, máshogy dolgoztuk föl az időt, vagy mást jelentett az idő, amit az idő hossza. Ugye egyre inkább ez a rohanó idő, tehát az, hogy semmire nincs idő, a növendékeknek sem. Tehát lemegy egy óra, emlékszem, hogy mikor elkezdtem tanítani, akkor tudom én, 10 perccel korábban már ott beszállingóztak, akkor már az ember ott beszélgetett, és én nagyon fiatalként kerültem be, tehát olyan voltam, mint egy diák, és hát sokáig tegeződtünk is a diákokkal, és egy ilyen baráti kapcsolat alakult ki, és akkor aztán ugye elkezdtem az órát, mikor befejeztem, akkor tovább beszélgettünk még, aztán későbbi évtizedekben halál pontosan, tudom én, 10:30-kor kezdjük az óra, 10:30-kor ott ült mindenki, de másfél órával később már senki nem volt ott. Az utolsó pillanatban már vették. És nem azért, mert nem érdekelt őket, hanem annyira stresszes az élet, mint hogy a mi életünk is egyébként, hogy annyira stresszes majd diáknak az élete, hogy egyszerűen nincs ideje az ilyenfajta, hát ilyen plátonos, görögös, akadémiai ligetben sétáló elmélyülésekre, és ez egy nagy baj.
Egyébként ez önmagában, én azt gondolom, hogy rosszat tesz a művészetek és hangszeres művészeknek. Nem tudom, hogy te hogy gondolod ezt, hogyha nincs meg ez a fajta, ott van minden, kütyű, TikTok, stb., pörgetjük a dolgokat, és nem tudunk elmélyülni. Holott ugye erről nem beszélünk, mert azért kimagasló művészek jelennek meg, ugye nagyon sok Ázsiából jön, meg mindenfelől. Szerinted hogy hat ez a hangszeres zenélésre? Van ilyen összefüggés, vagy nincs? Hogy a technikai fejlődéssel.
Nagyon érdekes, amit felvesz, mert így mélyebben nem gondoltam ebbe bele, de abszolút van egyébként összefüggés, ugyanis az egy dolog, hogy a technikai tökéletesség rendkívül sokat fejlődött. Most nem a kütyüknek a technikára beszélek, hanem a hangszer technikája, és megnőtt a repertoár, és versenyek vannak. Ugye ez is egy borzasztó dolog, hogy állandóan versenyeken kell bizonyítani egy fiatal muzsikusnak. Ha nem indul el versenyeken, akkor nem ismerik meg, és így tovább. Tehát az, ami régen, már különösen ugye a romantika idejében volt, hogy valaki valahol játszott valamit, és ott volt megint csak valaki, akinek ez megtetszett, vagy egy nagy zenész, vagy elment mondjuk a Liszt Ferenchez egy órára, és a Lisztnek megtetszett, és elkezdte őt menedzselni. Ilyesmi. Na most ez ma sokkal kevésbé van, szóval ez tényleg olyan, mint a mesében, most már mesebelinek tűnik, hanem sokkal inkább egy racionális életpálya modell van, hogyha szabad ezt mondani. Én mondok egy fura példát, például itt van Perényi Miklós, aki ugye a világ egyik legnagyobb előadó művésze, tehát nem csak az, hogy nagy csellista, hanem egy csoda előadó művész. Most az ő habitusával, ha ő ma lenne 20 éves, én nem vagyok benne biztos, hogy karriert csinálna, mondjuk a szónak ebben a nemzetközi, vagy tágabb értelmében, mert ő mindig is zárkózott volt, magába forduló, ő mindig csak a pódiumon adta ki mindazt, az óriási mélységet ott fette fel, ami benne van. Ilyenfajta habitussal ma már sokkal, de sokkal nehezebb. És ezt egy kicsit a verseny is elveszi, mert a versenyló, meg a nem értek a lovakhoz előre, mondom, de a versenyló az nyilván egy más módon trenírozott ló, mint esetleg egy csodálatos ló, aki ővel, nem tudom, és sétalovaglásra kimegy a gróf, vagy a herceg, vagy akárki egy vasárnap délután. Tehát a szépség, a lónak a szépsége és az esztétikuma, illetve a lónak a teherbírása és a motivációja, ez lehet, hogy nem mindig jön össze, nem mindig fedi egymást.